az apostol írja, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki ezt Isten keresik, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Kegyelem, irgalom és békességet a sejtény felelősségesen, a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Tehát testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az év első vasárnapján a 341-es dicséretünket keressük énekes könyvünkből, a 341-es énekünket legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 341-es dicséretünk első verse, Ó Krisztus főte zúzott, te véreztem velő.
A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek az ígéjét. Új sorozatot kezdünk az új esztendőben, amelynek a címe a hit és a hit hősei. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét fogjuk végig tanulmányozni sok vasárnapon át. A mai vasárnapon az első néhány vasárnapot így bevezetésnek fogjuk felhasználni. Az első három verset olvasom a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből. Hallgassuk tehát az élőisten igéjét, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet. Ez a hit hőseiről szóló fejezet. Az első három verset olvasom most. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, az új esztendőt, az új esztendő első vasárnapját. Köszönjük, Istenünk, hogy különleges áldásokat tartogat mindig a vasárnap, hiszen a te igéd erről beszél, hogy te megáldottad a hetedik napot nekünk keresztényeknek, a vasárnap, a feltámadásod napja, a hetedik napunk, amelyen megállunk, hogy veled találkozzunk, átvegyük tőled a számunkra készített javaidat, ajándékaidat, áldásaidat. Urunkat, hogy fontosak legyenek számunkra te lelki javaid, hogy drágák legyenek nekünk azok a kincsek, amelyeket te adsz nekünk, a békesség, a kegyelem, bűneink bocsánata, a tanítás, a te vezetésed, igédnek a tanácsolása, pásztorolása. Hadd legyen nekünk nagyon drága minden mennyekből jövő szó, minden szívedből származó gondolat, amelyet a Biblián keresztül, vagy igehirdetésen keresztül helyezel el a mi szívünkben. Urunk, bocsáss meg, amikor a mennyei javak helyett a mi szívünk kereste a mulandó javakat, a földi javakat, amikor törtettünk olyan javak felé, amelyekről azt mondtad a hegyi beszédben, hogy a moly és a rozsda megrágja, megeszi, a tolvajok kiássák és ellopják. Könyörülj rajtunk, hogy felébredjünk a mi földies gondolkodásunkból. Kijózanodjunk ebből a hitetlen világ gondolkodás módjából. Egészen ébreszt fel a mi szívünket, ébreszt fel a mi lelkünket. Így kérünk téged az új sorozatért is. Áld meg azokat az igéket, amelyeket erre az esztendőre fogsz adni. Áld meg a témákat. Áld meg valóban a hitről és a hithősökről való Biblia tanulmányozásunkat. Hadd legyen életünk áldásává és gazdagságává mindaz, amiről hétről hétre majd beszélsz velünk. És Urunk, taníts bennünket is a hit útjára rálépni és azon járni. Beszélj velünk arról, hogy mit jelent hitből élni, hitből dönteni, nem a körülmények szerint, nem emberi módon, hanem egyedül a te szavadra nézve, egyedül rád tekintve, egyedül a te akaratodat választva. Gyarló a mi szívünk, inkább nézünk a körülményekre, inkább nézünk az emberi forrásokra, és inkább szoktuk választani sajnos a magunk útját, a magunk akaratát. Könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk. Taníts bennünket az új sorozat által valóban másként élni. Nem magunknak, hanem neked. És taníts olyan úton járni, amelynek a végén valóban az örök életbe érkezhetünk meg. Rád bízok szeretteinket, betegeket, nyomorultakat, szenvedőket, minden szomorkodót, minden keserű lelkűt, kísértésben vagy próbában levőt. Dicsőíts meg nevedet, életünk megáldása, megvigasztalása, szabadítása, betegjeink meggyógyítása által. Téged magasztalunk, evangéliumodért dicsőítünk, szeretetedbe kapaszkodunk, ez a mi reményünk. Légy velünk, közöttünk, lelked és igéd által. Légy itt jelen, a mi templomunkban, a szívünkben is. Amen. Ének szóval készüljünk az ige hirdetéséhez, a 161. dicséretünknek az 5. versét énekeljük, testvérek. 161-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, és annak az 5. versét énekeljük. A 161-es énekünk 5. verse így kezdődik. Ne es kétségbe, ő nagy jóvoltában, az igaz hitben erős légy magadban. Bizonságtételem alapígéje írva található a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, de most a 6. verset olvasom. Tehát Zsidókhoz írt levél szintén a 11. fejezet, a hithőseiről való fejezet, és most a 6. verset olvasom, sokszor elő fog jönni ez az igevers majd a sorozat kapcsán. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a sorozatot hadd kezdjem egy nagyon-nagyon különös történetnek a felolvasásával. Azért olvasom fel, mert hosszú, és fontos, hogy lépésről lépésre pontosan idézzem, a felolvasás pedig ebben segít. Megtörtént esetről van szó, egy egyetemen játszódott le. Az ateista filozófia professzor arról beszél a tanítványainak, mi a problémája a tudománynak Istennel, a mindenhatóval. Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel, és a következő párbeszéd alakul ki közöttük. Professzor, hiszel Istenben? Teljes mértékben, uram. Jó-e Isten? Kérdezi a professzor. Diák, természetesen. Mindenható-e Isten? Igen. Erre a professzor. A bátyám rákban halt meg, annak ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra, hogy segítsen másokon, akik betegek. De Isten nem tette ezt meg. Hogyan lehet akkor jó Isten? A diák hallgat. Újra a professzor kérdez. Erre nem tudsz választ adni, ugye? Kezdjük előről, fiatalember. Jó-e Isten? Igen. Jó-e a sátán? Nem. Honnan származik a sátán? Istentől? Professzor, így van, mondd meg nekem, fiam, van-e bűn ebben a világban? A diák mondja, igen. A bűn mindenhol jelen van, nem de? Kérdezi a professzor. Igen. És Isten teremtett mindent, így van? Igen, feleli a diák. Tehát ki teremtette a bűnt? A diák nem felel. De a professzor mondja, vannak-e betegségek, erkölcstelenség, gyűlölet, csúfság, mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban, ugye? A diák mondja, igen, uram. Tehát ki teremtette mindezeket? Diák nem felel. A tudomány állítása szerint, mondja a professzor, 5 érzékszervünk van, amelyekkel felfogjuk és megfigyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd meg nekem, fiam, láttad-e már valaha Istent? Nem, uram. Mondd meg nekünk, hallottad-e már valaha a te Istenedet? Nem, uram. Érezted-e már valaha a te Istenedet? Megízlelted-e a te Istenedet? Vagy érezted-e már a te Istened illatát? Különben is, volt-e már valamilyen kézzel fogható tapasztalatod Istenről? Nem, uram, attól tartok, nem, feleli a diák. És mégis hiszel benne? Igen. A tapasztalati, igazolható, bemutatható bizonyítékok alapján a tudomány kijelenti, hogy a te Istened nem létezik. Na erre mit mondasz, fiam? Semmit. Nekem csak a hitem van. Igen, a hit, mondja a professzor. Pontosan ezzel van problémája a tudománynak. És elkezd a diák kérdezni. Professzor, létezik-e hő? Erre a professzor mondja, igen. És a diák kérdezi. Létezik-e hideg? Igen. Nem, uram, nem létezik. Az események ezen fordulatára az előadóterem elcsendesedik. A diák folytatja. Uram, lehet sok hőnk, még több hőnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még annál is jobban felhevíthetjük. Lehet fehér hőnk, kevés hőnk, vagy semmilyen hőnk. De nem lesz semmink, amit hidegnek hívnak. 458 fokkal tudunk nulla alá menni, ami a hő nélküli állapotot jelenti, de annál lejjebb nem mehetünk. A hideg nem létezik. A hideg szót a hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. A hideget nem tudjuk lemérni. A hő energia, a hideg nem az ellentéte a hőnek, uram, hanem a hiánya. Az előadó teremben ekkor már egy gombos tűlejtését is meg lehetne hallani. A diák tovább kérdezi a professzor. És professzor úr, mi van a sötétséggel? Létezik-e sötétség? Igen. Hogyan beszélhetnénk az éjszakáról, ha nem lenne sötétség, mondja a professzor. A diák mondja. Ismét téved, uram. A sötétség valaminek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk, normális fényünk, nagy erejű fényünk, villanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, akkor nincs semmi. És azt hívjuk sötétségnek, így van. A valóságban a sötétség nem létezik. Ha létezne, még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget.
professzor, mire akarsz rámutatni mindezzel, fiatalember? Uram, azt akarom ezzel mondani, hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás. Hibás? Háborodik fel a professzor. Meg tudod magyarázni, miért? Uram, ön a kettősségek talaján mozog. Azzal érvel, hogy van az élet, utána pedig a halál, van egy jó Isten, és van egy rossz Isten. Az Istenről alkotott felfogást végesnek tekinti, mérhető dolognak. Uram, a tudomány mindig egy gondolatot sem tud megmagyarázni. Elektromosságot és mágnesességet használ, de sohasem látta egyiket sem. Arról nem is szólva, hogy bármelyiket megértette volna teljesen. Ha a halált az élet ellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk arról a tényről, hogy a halál nem létezhet különálló dologként. A halál nem az élet ellentéte, csak annak hiánya. Diák újra kérdez. Most mondja meg nekem, professzor, azt tanítja a diákjainak, hogy a majmoktól származnak? Ha a természetes evolúciós folyamat a célzor, akkor természetesen igen. Látta-e már valaha az evolúciót a saját szemével, uram? A professzor mosolyogva megrázza a fejét, kezdi látni, mi lesz a vita kimenetele. Diák tovább folytatja. Mivel eddig még senki sem látta az evolúciós folyamatot végbe menni. Sőt, azt sem tudja bizonyítani, hogy ez egy bizonyos történés. Azt jelenteni mindez, hogy ön a saját véleményét tanítja, professzor? Akkor ön nem is tudós, hanem prédikátor. Nagy zajongás támad az osztályban. És a diák folytatja. Van-e valaki, aki látta már valaha a professzor úr agyát? Az osztály nevetésben tör ki. Van-e itt valaki, aki hallotta már a professzor úr agyát, érezte, megérintette azt, hogy érezte az illatát? Úgy tűnik, senki nem tette, tehát a tapasztalati, állandó, kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a tudomány kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. Ne vegye tiszteletlenségnek, uram, de hogyan adhatunk így bármilyen hitelt az előadásainak? A teremben síri csend. A professzor a diákot nézi, arca kifürkészhetetlen. Azt hiszem, a hit alapján kell elfogadnod, fiam. A diák azt mondja. Erről van szó, uram. Ember és Isten között a hit a kapcsolat, és ez mindennek a mozgatója és éltetője. Ez a diák Albert Einstein volt. Eddig a kitűnő történet, és tudjátok, hogy ma egy új sorozatot kezdünk. Egy új sorozatot, amelyet a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében fogunk végigvenni, ahol Isten egy fejezetet szentelt azoknak, akik a hit útján jártak, és ezen az úton csodálatos dolgokat tapasztaltak meg. Itt azt mondja a tudomány, hogy van öt érzékszervünk, ugye látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, de ezekkel a mulandó világ, látható világ dolgait tapasztaljuk meg. Amikor Istenről beszélünk, ott ezek az érzékelések, az öt érzékelés csődöt mond. A láthatatlan dolgokat, Istennek a különleges dolgait, az ő igazságait, az ő lényének, szívének gondolatait, nem ezekkel az érzékelésekkel tapasztaljuk. A materialista világ rettenetesen nagyot téved. Tudjátok, amikor Gagarin kim volt az űrbe, aztán visszajött, harsogott a rádió és a televízió arról, hogy Gagarin, biztos beadták a kommunista demagóg szöveget a szájába, hogy hirdesse, hogy ő nem látta az űrben Istent. De nekünk, hívő embereknek nem azt kell megállapítani, hogy Gagarin egy idióta volt, nem ez a feladatunk. Hanem el kell mondani szeretettel, tisztelettel, alázattal azt, hogy a hit egy különleges érzékszerv. Azt és azokat a dolgokat lehet vele felfogni, amit más érzékszervvel el nem érhetünk. És a Biblia azt mondja, hogy a hit az ajándék, Isten ajándéka. És van egy ige, amely azt mondja, hogy nem mindenkié a hit. Nem mindenkinek van hite, és nem mindenki tudja felfogni mindazokat a dolgokat, amelyeket a hívő ember felfog és valóságnak tapasztal. Az új sorozat a hitről és a hit hőseiről fog szólni. A Biblia nagyon-nagyon sokat beszél a hitről. Hit nélkül nem lehet élni igazából. De meghalni egyáltalán nem lehet. Még hogyha valaki úgy is véli, hogy hit nélkül lehet élni, és talán egy ideig lehet élni hit nélkül, de meghalni hit nélkül semmiképpen nem lehet. Miről lesz szó ebben az új sorozatban? Egy kicsit szeretnék beszélni dióhéjban arról, hogy miről lesz szó. És szeretném, hogyha a testvéreknek a szíve felbátorodna kíváncsiságban, igazi lelki szomjúságban, hogy amiről szó lesz, az nagyon fontos és az életbe vágóan személyes mindannyiunknak. Lesz szó, testvérek, a hitnek az útjáról. Van egy út, amelyen hit nélkül nem lehet járni. De csak ez az út vízbe, Isten örök országába. Lesz szó a hitből való életről. Lesz szó arról, hogy mit jelent hitben cselekedni, mit jelent hitből élni. Lesz szó az Istennel való kapcsolatról, amelynek a mozgatórugója és köteléke egyedül a hit. És lesz szó azokról, akik a mi életünk előtt a hit útjára már ráléptek és azon haladtak. Nagyon drága ez a fejezet. Én nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy nagyon sok hívő ember így van rajtam kívül, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét nagyon-nagyon szereti. Mélységekben. Érdemes ezt a fejezetet elővenni, és elolvasni. Mondatról mondatra. Több nagyon neves teológus van, aki azt mondja, hogy az apostoli levelek közül van kettő, amely annyira fontos, minden keresztény embernek naponta el kellene olvasni. Az egyik a római levél, a másik ez a zsidókhoz írt levél. A többi levél is természetesen nagyon fontos, nagyon drága, de ez a kettő a levelek közül kiemelkedik. Üzenetében, mondani valójában, tartalmában, fontosságában kiemelkedik a többi levél közül. Lesz szó arról, testvérek, hogy azok, akik előttünk már a hit útján jártak, azok hogyan élték át életük dolgait, és hogyan élték meg életük dolgait. Nem mindegy, hogy hogyan éljük át a veszteséget, hogyan éljük meg a tragédiákat, amelyek velünk történnek, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg a rossz hírt, hogyan éljük meg a betegséget, a gyászt, a fájdalmat, veszteséget, elárulást. Rengeteg olyan dolog történhet velünk, amelyet hittel másként él át az ember, mint hit nélkül. Látni fogjuk, hogy mit jelent hitben cselekedni. Olyan helyzetekben, ahol a hív ember máshogy cselekszik, mint bárki hit nélkül. A hit mindig járatlan utakon is tud menni. A hitetlen ember a körülményei alapján dönt. Azt mondja, hogy ezek a körülmények, a logika ez diktálja, erre és erre számíthatok, arra és amarra mehetek, így dönt. Viszont a hit az nem nézi a körülményeket. Illetve úgy kell fogalmazni, hogy nem a körülményeket nézi, hanem Istennek a szavát és Istennek az akaratát. A hit néha olyan irányba indul el egy helyzetből, amerre a környezetében levő emberek széttárják a kezüket, hogy ez meg mi? Mert a körülmények szerint nem arra kellene haladni. Látni fogjuk a hit hőseinek az életét, hogy hogyan cselekedtek hitből, hogyan döntöttek hitből olyan helyzetekben, amelyekben mindenki más, máshogy döntött volna. Itt annak a hit hősei. Hadd mondjam el nektek, hogy Bibliában van 1188 fejezet, és Isten szentelt egy fejezetet itt a zsidók 11-ben a hithőseinek. Szentelt egy fejezetet azoknak, akik hitben jártak, hitből átéltek csodákat. Hitből átéltek győzelmeket, szabadulásokat, gyógyultak meg halálos betegségből, vehettek át mennyei örökségeket, vagy csak jártak hitben, de nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten azt később beteljesedőnek adta nekik. Látunk majd olyanokat, akik jártak hitben, de nem lett tövék a szabadulás, de Isten gyönyörködött az ő hitben való életükben.
Amikor készültem, az fogalmazódott meg bennem, hogy Isten gyönyörködik azokban, akik a hitnek a hősei. És a hős szó számunkra olyan piedesztára emelt szemét jelent. Itt a hit hőseiről ne úgy képzeljétek el, hogy ezek valami olyan fantasztikus emberek voltak, hogy mi soha nem érünk a nyomaiba. Mindannyian a hit hőseivé lehetünk, ha hitben járunk, hitből élünk, és hitben döntünk életünk helyzeteiben. Mindannyian. Van egy fejezet tehát a Bibliában, amit Isten az ő gyermekeinek szentelt, akik hitáltal csodálatos dolgokat vittek véghez. Vannak könyvek még a mennyben. Beszélnek erről a próféták, hogy a mennyben Istennél rengeteg könyv van. És hadd mondjam el nektek, hogy azokban a könyvekben ott vagyunk mi is. Én is, meg ti is. Minden hívő embernek fel van jegyezve a neve Istennek a naplójában. Én úgy hiszem, hogy Istennek ott van a keze ügyében az a napló, amely az összes hithőst tartalmazza. Azokat is, akik nincsenek benne a Bibliában. Akik a bibliai idők előtt, vagy éppen után éltek, vagy éppen most élnek, de hitből, mert Isten ő bennük is gyönyörködik. Nagyon nagy kérdés, testvérek, hogy ott van-e a te neved Isten naplójában, az ő gyermekei névsorában, a hívő emberek, a hithősök névsorában. Nagyon nagy kérdés, és sokszor felteszi majd ez a fejezet nekünk ezt a kérdést, hogy hívő ember vagy-e? Hívő ember vagy-e? Nagyon sokan vallják magukat hívőnek, pedig nem azok. Erről is szeretnék beszélni most a bevezetőben, hogy bizony az én tapasztalatom az, hogy a legtöbb ember, aki annak vallja magát, tehát hívő embernek vallja magát, valójában nem az. A hívőségnek vannak ismérvei, mégpedig bibliai ismérvei. Hadd mondjam el ezeket. Megváltozott élet. Aki hitben jár, annak megváltozik az élete, és külön lehet választani azt a korszakot, amikor hit nélkül élt, attól az időtől, amit Jézus Krisztussal a hit útjára lépve jár. Akinek nincsen megváltozott élet, és teljesen ugyanúgy él most, mint bármikor a korábbi életében, az biztos, hogy nem hívő ember. Aztán azt mondja a Biblia, hogy a hívő emberen titokzatos módon látható Istennek a kegyelme és Istennek a dicsősége. Nem kell nagy dolgokra gondolni itt, illetve valahol ezek nagy dolgok, de azokról beszélek, amikor egy-egy megkötözöttségből megszabadul valaki. Amikor egy alkoholista már szabad az alkoholtól, amikor egy tisztátalan, egykori tisztátalan ember tiszta életet él, amikor egy valamikor káromkodós már nem káromkodik, akkor látszik az életén az Istennek a kegyelme, szabadítása, dicsősége. És testvérek, a hívő ember életén látszik az élő kapcsolat Istennel. Hogy élő kapcsolatban van Istennel. Van igazi ima élete. Rendszeresen olvas Bibliát naponként. És gyülekezetben járó élet. Gyülekezetben járó élet. Testvérek, ha ezek nincsenek meg valakinek az életében, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy én is hívő vagyok. Nagyon sok ember, akivel találkoztam, és be kellett mutatkozni hivatalos helyen, olyan furcsán viselkednek az emberek, egy lelkésszel találkoznak, olyan csudabogárnak néznek bennünket. Mindenki elkezd mentegetőzni, ez a tapasztalatom, az érdekes, lelkésszel találkozik valaki, semmit nem mondtam, nem kérdeztem, elkezdenek mentegetőzni. Én is hívő ember vagyok, ám tiszteltes úr. Hiszem, hogy van Isten. Jakab apostol meg azt mondta, hogy te hiszed, hogy van Isten. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Testvérek, a hit az nem a létezést foglalja magába, hanem a kapcsolatot Istennel. Ez egy végtelenül fontos mondat, ezt még egyszer elmondom.
A hit az nem a létezést foglalja magába, hanem a kapcsolatot Istennel. Aki csak kijelenti, hogy ő hiszi, hogy Isten van, az még nem számít hívő embernek. Az ördögök is hiszik, hogy van Isten, tudják, rettegnek is. Mégsem mondjuk a sátánt hívőnek. Testvérek, Isten arra kér bennünket, hogyha a te életedben nincsenek meg az igazi hívőségnek a jelei, amelyeket az előbb elmondtam. Megváltozott élet, hitben járó élet. Látható Isten kegyelme, dicsősége vagy. Ha nincs élő kapcsolatod Istennel, nincs igazi ima életed naponkénti bibliaolvasással, gyülekezetbe való aktív részvétellel, akkor benne csapd magad. De van egy jó hírem. Isten azt akarja, hogy a te neved ott legyen felírva az ő naplójában. A gyermekei között. A hithősök között. Azok között, akik az Isten szemében hitben járnak, hitből élnek, és örökölni fogják a mennyet. El ne feledjük, hogy a hit tehát nem a létezést foglalja magába, hanem az élő kapcsolatot Istennel. A hitnek van keletkezése. A római levél 10.17-es igeverse, nagyon-nagyon fontos igevers, sokszor előjött már bibliórán, tanítványképzőn is. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Róma 10.17. Jegyezzétek meg. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Miután nem mindenkié a hit, és a hit ajándék, meg kell kérdezni, hogy hogyan keletkezik a hit? Hogy lesz bennünk? Hogyan születik meg? Van bizony a hitnek fogantatása, és van a hitnek születése. Hit csak ott van, csak abban az emberben van, aki kapcsolatba került, alázatos szívvel, Isten igéjével. Ahol valaki nem került kapcsolatba a Bibliával. Ahol soha nem olvasnak Bibliát, és soha nem hallgatnak gyülekezeti igehirdetést, ott nem létezhet hit. Ezért azok a milliók, akik soha nem járnak templomba, és odahaza sem olvasnak soha szentírást, nem merész szeretik magukat hívő embernek nevezni. De megteszik nagyon sokan, de nem létezik hit, mert a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéd által. Amikor valaki kapcsolatba kerül az Isten igéjével, elkezd ige hirdetéseket hallgatni, odahaza olvassa az új szövetséget, először lesz lelki hallása. Ezt mondanám én a hitnek a fogantatásának, amikor szinte embrionális állapotban Isten szent lelkének munkáját először hallás lesz, elkezdi érteni az igét. Meghallja a szívével, hogy őróla van szó, hogy mit akar Isten vele. Meghallja a szívével, hogy őt Isten keresi és szereti. Elkezdi látni, hogy az igének igaza van, mert bűnös vagyok. És hogyha felel az ő szívében levő szikrányi hit az Isten igéjére, akkor megszületik az igazi élő hit, amely meg is ragadja azt, amelyet Isten ad neki. A hitnek tehát van keletkezése, születése, és az mindig az igehirdetés nyomában keletkezik és születik a hit. Aki nem hallgat igehirdetést sohasem, ha csak 50 évente egyszer, ne gondoljuk, hogy annak a szívében igazi élő hit lehet. És testvérek, a hitnek megvan az első lépése. Még erről beszélnék röviden. Az első lépése a hitnek egy igazi kiáltás Isten felé. Egy igazi kiáltás Isten felé. Vacsmani beszél el egy különös történetet. Felnőtt korában találkozott már egy kínai fiatal emberrel, aki hitre jutott az evangelizáción. Ez a fiatal ember mesélte Vacsmaninek, kínai ébredési mozgalom nagy evangelizátora volt Vacsmani, hogy gyerekkorában felvitték egy hegyre az édesanyjával együtt, és amíg az édesanyja a buddhista templomban részt vett a szertartáson, ő a templom háta mögött játszadozott a hegytetőn, ő annyira undorítónak találta azt a koszos, mocskos buddha szobrot, hogy undorodva a lelkében elfordult tőle, és gyermekként ott a hegytetőn, a buddhista templom mögött elkezdett imádkozni az ég felé, emelte a tekintetét, és elmondta a következő imádságot, hogy Isten, nem hiszem, hogy egy ilyen koszos szobor lennél. Ennél hatalmasabb, csodálatosabb kell, hogy legyél. Segíts nekem, mert nagyon erős a bűn, és nagy bennem a békétlenség. Könyörülj rajtam. És amikor felnőtt lett, hallott igazi evangéliumot, akkor jutott igazán hitre Jézusban, és elmondta Vacsmanének, hogy különös módon azt mondja, ma hallottam először igazán tisztán az Istenről, de tudom, hogy akkor ott valami történt velem a hegyen. És ez egybecseng a Szentírással. Emlékeztek arra az ígére, amit olvastunk, Zsidók 11.6-os verse. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki ezt Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az egykori kínai kisgyerek a szívével kiáltott Istenhez. A hitnek ez egyfajta első lépése, amikor kiáltunk Istenhez. De nem betanult imádsággal, nem rutinosan, testvérek, még az ateisták is imádkoznak ám. Az ateistának valami tragédia lesz az életébe. Mit mond? Jaj Istenem! Ez az első mondata. Kiáltásról beszélek. A lélek, a szív igazi kiáltásáról. Amikor elmondjuk az Istennek, hogy könyörülj, mert baj van. Segíts, mert nincs más, csak te. Ez az igazi kiáltás. Itt kezdődik a hitnek az igazi lépése, amikor az első lépésedet megteszed Isten felé. Isten már mindent megtett felét Jézusban. A hit, a mi válaszunk, a felénk Jézusban mindent megcselekvő Istennek. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki a hitnek a szerzője és beteljesítője. Pont a zsidókhoz itt levél beszél erről, hogy Jézus a hit szerzője és beteljesítője. És ez nagyon fontos. Ő hozta le neked a mennyből az igazi kapcsolatot Istennel. Az ő áldozata révén, az ő engesztelő áldozata révén, ártatlan szenvedése révén kerülhetsz te igazi kapcsolatba az Istennel, a te teremtőddel. Aki ellen vétkeztünk mindannyian, de aki mégis szeret, akinek terve van veled, és aki hatalmas áldozatot hozott, hogy te ő hozzá tartozhass. Tehát Jézus hozta a kapcsolatot Istennel. Jézus révén mehetsz haza az Istenhez, és tartozhatsz ő hozzá. Ő szerezte, Jézus szerezte a hitet, és megmutatta, hogy hogyan kell hitben járni, és hitből élni. Utat készített a mennybe, és ez az út a hitnek az útja. Testvérek, ezen az úton hit nélkül nem lehet járni. Nem lehet. Úgy az ember elveszik, ha hit nélkül megy rá a hitnek az útjára. Csak hitben lehet rajta végigmenni. Nagyon nagy kérdés, hogy ismered-e az Urat, testvér? És ismered-e a hitnek az útját? Jársz-e rajta? Kapcsolatod van-e már Istennel, vagy csak hiszed, hogy van? A hit élő kapcsolatot jelent. És nem a létezést foglalja magába. A Biblia soha arról nem nyit vitát, hogy Isten van-e vagy nincs. Nekünk is ezt tanácsolja a Szentírás, hogy esztelen, hiába való meddő vitákba bele ne menjünk az ateistákkal. Nem kell. De bizonyságot tehetünk az élő kapcsolatról, mert a hit mindenképpen élő kapcsolatot jelent. Egy történettel fejezem ma be. Egyszer egy ateista tartott Isten ellenes előadást, gyalázta a hit útját, gyalázta a hívőket. Aztán az előadás a végén megkérdezte a hallgatóságot, van-e valakinek kérdése? És volt ott egy alkoholból nemrég szabadult, újjá lett hívő ember. És ő föltette a kezét, hogy ő szeretne valamit kérdezni, előre ment a pulpitushoz, elővett a zsebéből egy narancsot, elkezdte megpucolgatni, az előadó türelmetlenül várta a kérdést, hogy na, akkor tegye fel a kérdését, pillanat, megpucolgatta a narancsot, jó ízűen, gerezdenként megette. Aztán föltette a kérdést az előadónak, hogy finom volt-e a narancs? Hát fel volt háborodva az előadó, hogy hát honnan tudná, maga ette meg? Na látja. Mit tudna maga arról, milyen csodálatos a hit útján járni, ha nem kóstolta? Mit tudna arról, hogy milyen csodálatos a Jézussal való élet, az Istennel való élő kapcsolat, ha egyáltalán nem tapasztalta? Semmit nem tud róla, mert nem élte át. Ez csak hitben lehet átélni. Ez egy olyan sorozat, ez az új sorozatunk, amelyben sokszor fogok mondani a prédikáció végén egy apró tanácsot, hogy a csendes percben miért imádkozzatok. Ma azt kérem tőletek, hogy ha majd a csendes percben lehajtjátok a fejeteket, és a szíveitek imáit elmondjátok az Úrnak. Feltétlenül mindegyikőtök mondja el azt Istennek, hogy Uram, én szeretném a hit útját megismerni. Szeretnék ezen járni. Add meg ezt nekem. Ezt mindenképp ma mondjátok el neki. Amen. A 466. dicséret első versét énekeljük. Testvérek, felelve az igére, 466-os énekünk első versét énekeljük. Felelve az ige hirdetésre, 466-os énekünk így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Meg a fejünket imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, arra kérni téged, hogy ébreszd fel bennünk a szomjat, az igazi lelki éhséget a hit ösvénye után. Azok után, a dolgok után, amiről a te igéd beszél, amelyet nem lehet az öt érzékeléssel megtapasztalni csak hit által. Adj igazi éhséget a szívünkbe, a te igéd után, a hit gyümölcsei után, a hitben való élet tapasztalatai után, és a veled való élet csodálatos édességei után. Urunk, arra kérünk téged, hogy beszélj velünk egészen személyesen a hitről, a hitben való életről, egyen-egyenként lelked által. Ebben a sorozatban. És ott, hogy ne bújjunk el a te igéd elől, hanem amire tanítasz, hadd értsük meg, hadd fogadjuk be, hadd lépjünk rá új utakra, hiszen a hit járatlan utakon is csodálatosan tud haladni. Urunk, ajándékozz mindannyiunknak igazi élő hitet. Hadd legyen a szívünkben ott a hit, hadd legyen ez a veled való közösségünk, kapcsolatunk éltetője, mozgatórugója, elszakíthatatlan kötele.
és Te add meg, hogy valóban felülvizsgáljuk a magunkról alkotott képünket. Hányszor mondtuk már, hogy hívők vagyunk, és hányszor fogadtuk el más embernek magáról ugyanezt az állítását, akiknek az életében nincs ott az ige. Sem az ige hallgatása, sem az ige olvasása. Nincs ott a veled való élő közösség, de nincs ott a te kegyelmed munkája se, sem a megváltozott élet, sem a hitnek a szikrája sem. Urunk, hadd értsük meg, hogy élet-halálról van szó. Mert vagy hitben járunk és élünk, vagy a magunk útján járunk és elveszünk. Áldunk és magasztalunk Jézus Krisztusért, aki a hitnek a szerzője és beteljesítője. Dicsérünk azért, hogy ő utat készített a mennybe, és ezen az úton csak hitben lehet járni, végig haladni. Köszönjük Istenünk a hitben előttünk járókat, akiknek az élete példájából tanulni fogunk. Hadd legyen ott a nevünk a te könyvedben, a te naplódban, mint a te gyermekeidé, mint a hitéi, mint a hithőseié. Könyörülj életünkön. Mentsd meg azt, hogy el ne vesszünk. Amen. A csendes percben mindenki mondja el szíve fohászát az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem kéréseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Úrnak, és az élő Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 341. dicséretnek a 6. és 7. versei. 341-es dicséretünket keressük ki ismét, 6. és 7. verseit énekeljük, 341-esének 6. és 7. verseit. Mellőlem el ne távozz, ha majd én távozom, a kínban mit halálhoz, állj mellém, Jézusom.